Pénz,
tudás,
tár. Pénztudástár. Hogy jól bánj a pénzeddel?
Sziasztok! Pénztudástár című pénzügyi sorozatunk műsorát halljátok a Duer Rádióban. A mai adásban Körmöci Dániellel, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatói tanácsadójával beszélgettünk arról, hogy mit kell tudni a befektetésekről és a tőzsdéről. Mikor lesz a takarékosságból befektetés?
Rövid időn belül befektetésé válhat ma már egy takarékosság, mert szerencsére már a befektetések nem igénylik azt, hogy rögtön már nagy összeggel induljanak, tehát hogyha valaki takarékoskodik, és akár egy hónapban néhány 10 000 forintot megtakarít, akkor azt már befektetésé tudja konvertálni havi szinten. Tehát nincs olyan korlát, ami azt mondaná, hogy hú, hogy először csak takarékoskodni kell, és hogyha elértem x forintig, akkor fogok tudni csak befektetni, hanem ezt rögtön már a legelején, aki valaki takarékoskodni kezd, az rögtön befektetésé tudja tenni a megtakarítását, takarékosságát, és ugye egy olyan környezetben, amikor még infláció van Magyarországon, meg a világ számos más országában, tehát a pénz leértékelődik, és vannak kamatokat kapnak az emberek a pénzükre, akkor érdemes is minél hamarabb nem parlagon hagyni takarékosságból megspórolt pénzt, hanem úgymond idézőjelben dolgoztatni a pénzt, hogy befektetve legyen mindig.
Van olyan megtakarítási összeg, aminél már érdemes befektetésben gondolkodni?
Én azt gondolom, hogy havi szinten már akár ez a néhány 10 000 forint is az a szint, amikor igenis el lehet kezdeni, és valamilyen fajta megtakarítást eszközölni egy értékpapír számlán.
Milyen szempontokat kell figyelembe vennünk, amikor befektetésekben kezdünk gondolkodni?
Az időtáv az talán a legfontosabb, tehát hogy azt arról dönteni, hogy azt a pénzt, amit befektetek, azt milyen időtávra fektetem be, tehát hogy erre szükségem lesz majd erre a megtakarított pénzre 1-2-3 év múlva, vagy pedig hosszabb időtávra 10-20-30 éves időtávban gondolkodom. Szerintem ez a legfontosabb szempont a megtakarításoknál, és akkor a kockázatokat is lehet úgy sorolni, hogy azért egy rövidebb vagy középtávú megtakarításnál jellemzően alacsonyabb kockázatot tanácsos csak vállalni, és minél hosszabb az időtáv, annál inkább lehet kockázatosabb eszközökben, részvénypiacokban például gondolkodni, hiszen azért hosszú távon azért az látszik, hogyha és akkor most már elkezdek egy kicsit azzal beszélni, úgymond a tőzsde irányába, a részvénypiacok irányába, hogy a részvénypiacok minden más eszközosztálynál jobban teljesítenek hosszú távon.
Milyen befektetési formákat ismerünk, amivel esetleg a diákok is élhetnek?
Elsősorban itt, hogyha értékpapírokat nézünk, akkor lehetséges az, hogy diákok tudnak kockázatmentes, vagy alacsony kockázatú, és ahhoz kapcsolódóan alacsonyabb hozamú befektetéseket eszközölni, legyen szó itt akár állampapírról, államkötvényről, diszkontkincstárjegyről, lakossági állampapírok is ugye most nagyon népszerűek, és akkor egy következő kategória a befektetési jegyek, amikből nagyon sokféle létezik Magyarországon, meg a világ bármely pontján, és itt lehetnek olyan befektetési jegyek szintén, amik alacsony kockázatúak, államkötvényeket, vagy általában kötvényeket tartalmaznak, és vannak magasabb kockázatú befektetési jegyek, amik részvényeket tartalmaznak jellemzően. Itt a befektetési jegyeknél fontos még megjegyezni, hogy ugye ott mindig egy befektetési jegy mögött többféle értékpapír van, tehát nem csak valaki egy vállalat részvényeit veszi meg egy részvény alapnál, hanem egy portfóliót vesz, amiben 10-20-30-50-100 részvényből van, mindegyikből egy kisebb százaléknyi, és azért itt azt szoktuk ilyen szakmai nyelven diverzifikációnak mondani, hogyha egy befektetés mögött többféle értékpapír van, és nem csak egyféle, akkor az mindig egy jó kockázat csökkentő tényező, ezért ezeknek a befektetési jegyeknek az előnye, hogy sokféle értékpapír van mögöttük, nem egy darab, és nem egyféle, egy lóra van téve, idézőjelben mondva a befektetés sorsa, és akkor vannak a befektetési jegyeken és kötvényeken, amikről már beszéltünk, vannak ezeken túl a részvények, direkt részvények, amikor valaki egy vállalatnak a részvényeibe fektet be, és ami még egy érdekesség, és én szeretek beszélni róla, az, hogy a befektetési alapoknál is megkülönböztethetünk úgynevezett aktív és passzív befektetési alapokat. Az aktív befektetési alapok az azt jelenti, hogy egy alapkezelői csapat, elemzők döntenek arról, hogy a befektetési jegy mögött milyen részvények legyenek benne egy alapba, és ők az elemzéseik alapján választják ki ezeket a portfóliókat, ezeket az értékpapírokat, hogy mik legyenek egy alapban, viszont cserébe ezért egy magasabb díjat kell fizetni, tehát többbe kerülnek ezek az alapok éves szinten, akár 1-2% levonásra kerül a hozamból, cserébe ezért a munkájukért, és vannak az úgynevezett passzív befektetési alapok, amik egyszerűen csak fognak egy indexet, egy tőzsdének az indexét, tehát azt mondják, mondjuk a Budapest értéktőzsdének van egy indexe, az indexben szerepel mindegyik, vagy egy kiválasztott sokféle cég, és csak egyszerűen beteszik az alapba azokat a cégeket, amik az indexben benne vannak, és akkor mindig azt az indexet követik folyamatosan az alap, tehát itt nincsenek elemzési munka, itt nincs válogatás, hogy most ez jó, nem jó, hanem mindig az adott tőzsde indexét követi, és ezek a termékek viszont olcsóbbak jóval, tehát itt az 1-2%-os díj helyett töredéke csak a költsége ezeknek az alapoknak. Látszik világszerte, most már itt Magyarországon és Kelet-Európában is, de a világban egyre inkább látszik, hogy ezek az úgynevezett passzív befektetési alapok, amiket egyébként ETF-eknek is neveznek, ezek egyre népszerűbbek. Látszik az, hogy ezek az indexek hosszú távon ezek tudnak ugyanolyan jól teljesíteni, mint a költségesebb aktív alapok. Úgyhogy én nekem ez lenne a kimerítőbb válaszom, és akkor visszakanyarodva arra a kérdésre, hogy 18 év alatt vagy felett, hát most itt abban nem én vagyok a profi, hogy most egy banknál, pénzügyi szolgáltatónál hol ki, milyen életkortól enged meg számlát vezetni, de feltéve azt, hogy a lehetőség az adott mindenki számára valamilyen formában, akkor azt gondolom, hogy ez teljesen összegtől függ, meg időtávtól, ugye nyilván egy fiatalabb, valaki középiskolás, azért ott még a megtakarítás, hiszen hogyha nincsen saját jövedelme, az limitált lehet, tehát lehet, hogy valaki a középiskolás évei alatt leginkább azért a tudással vértezi fel magát, hogy majd, amikor már 18 éves elmúlt, és tényleg van valamilyen munkából már jövedelme, akkorra már ismerje a lehetőségeit.
Ez volt a szeptemberi pénztudástár magazinunk. A témában segítségünkre volt Körmöci Dániel, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatói tanácsadója. A témáról bővebben a Duetallózóban olvashattok. Sziasztok!
Pénz, tudás, tár. Pénztudástár. Hogy jól bánja pénzeddel? A Duerádió pénzügyi gazdasági sorozatát a Gazdaságfejlesztési Minisztérium támogatja.